Szóval tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és egy kicsit, hogy is mondjam, távolságtartó vagyok ma. Meg egy kicsit fátyolosabb is a hangom, mint szokott, de hát apróság. Egy nagyon izgalmas témám van mára. Most elárulom mindenkinek, hogy messze nem fogjuk befejezni ma. De mielőtt belevágnánk, hát hogy is mondjam, egyszerűen szépen őszinteségi rohamom van. Úgyhogy ezt most el fogom mondani nektek. Nem emlékszem, hogy már mondtam ilyet. Szóval, a helyzet a következő. Mindenkinek megadom a szabadságot, hogy ne értsen velem egyet. Nem fog érdekelni, hogy egyet értesz azzal, amit mondok. Nem értesz egyet vele. Mert hogy azt mondja a Róma 14.4, hogy ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel. Mert hogy urának áll vagy esik. De meg fog állni, mert az úrnak van rá hatalmat. Nem fog elesni. Tehát én. Ez az egyik. A másik az, hogy hát sok mindent el tudok mondani magamról, de azt, hogy nálam van a teljesség. Na azt aztán főleg nem. Tehát lehet, hogy amit én ma elmondok, azt fél év múlva gyerekesnek fogjuk tartani, netán-tán nevetségesnek, de nincs baj, benne van az útba, semmi gond vele. Egy kérésem ellenben van. Olvasom hozzá az ige verset, az apostolok cselekedet 17.10-11-et. A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Köszönöm. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek. Szóval, az nem baj, ha nem értesz egyet. Az se baj, ha megsértődsz. Ezek apróságok, itt hagyjuk őket, nem fognak a túlvilágon semmit jelenteni. De ne hagyd abba az igék kutatását. Véletlenül se hagyd abba. Mindegy, hogy meggyőzni akarsz, vagy megcáfolni akarsz, kutasd az igét, mert abban van az életed. Azért vagyok ebben annyira meggyőződve, mert pontosan tudom, hogy az én ismeretem, hitem, az nem elég a te életszituációdra. Neked megállnod a saját eredményeid, hited, ismereted, kapcsolatod alapján kell. Nem fog segíteni az enyém. Ezért legyél olyan, mint a bére a beliek. Kutatják az írásokat, hogy így van-e. No, ez volt a bevezetés. Akkor belevágunk. Ószövetség, újszövetség. Ez lesz a témánk. Én találtam ki a példát, hogy jó vagy nem, majd eldöntitek. Szóval, aki már volt Angliában, az a saját bőrén tapasztalta, aki nem, azt el tudja képzelni. Közlekedés. Angliában közlekedünk autóval? Igen. Magyarországon közlekedünk autóval? Igen. Akkor ugyanúgy közlekedünk mindkét országban. Nem. Angliában kanyarodunk balra meg jobbra? Igen. Magyarországon kanyarodunk meg balra jobbra? Hát akkor az egyforma. Nem egyforma. Indexelünk Angliában? Igen. Magyarországon indexelünk? Akkor az egyforma. Tényleg az egyforma. Van piros lámpa jelzősorban Angliában? Van. Meg kell állni? Meg. Magyarországon van piros? Van. Meg kell állni? Meg. Szóval akkor Angliában meg Magyarországon ugyanúgy közlekedik. Nem. De hát most mondtad, hogy egyforma. Akkor sem. Hát, na mindegy, nem mondom el, hogy Magyarországon balra nagy ívbe, Angliában balra kis ívbe, fordítva, mindegy. Szóval, próbálj meg a magyar szabályok szerint közlekedni Angliába. Ne próbálj meg. Fordítva sem. Miért ez a primitív kis történkés? Van egy jó szövetség, egy új szövetség is, mert neki állunk keverni a kettőt. Ami ebből tetszik, megfogjuk, ami abból tetszik, megfogjuk, és elkezdjük keverni. És erre Jézusnak van nagyon határozott, egyenes és jól érthető kijelentése. Lukács 5, 36, 37, 38, 39. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja. Mert így az újat is eltépni, és nem illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkre benne. Az új bort új tömlőbe kell tölteni. De aki pedig óbort ivott, nem akar újat, mert azt mondja, az óbor a jó. A boros példa tetszik a legjobban. Összevegyítem a kettőt, és a végén semmim sincs. Se borom, se tömlőm. Pedig a tömlő arra való, hogy bort tartsak benne, a bort úgy tudom tárolni, hogy tömlőbe teszem, és mégis elfelejtettem mind a kettőt. Szóval a kettő keverése az egy tragédiát tud eredményezni. Van egy érdekes mondata ennek a felolvasott szakasznak itt a Lukácsban, a 39. vers vége. Azt mondja, az óbor a jó. Tulajdonképpen igaza vanna. Mert az óbor kiszámítható. Amelyik fortyogásban van a másik. Se az íze nem olyan, se a viselkedése nem olyan, se a színe nem olyan, egyik se olyan, az meg kiszámítható. Na most ezt az állapotot ellenben nagyon szeretjük már, mint azt, hogy kiszámítható. Elmegyek a paphoz, azt mondja, hogy ezt kell tennem, megteszem, kész. Túl vagyunk rajta. Befejeztem az Isten tiszteletemet, mehetek a saját kettelésemhez. És Ószövetségben ez így is működött. Tehát ez nem egy elvetemült ötlet. Az Ószövetség így működött. De az Új Szövetségben ne így közlekedje. Szóval, ne próbálj Magyarországon angol szabályok szerint közlekedni. Hiába hibáztatod az összes magyart. Neked nincs igazad. Ószövetség, új szövetség. De hát ugyanaz az Isten. Pontosan, ugyanaz. De hát a törvényt Isten adta. Pontosan, ugyanaz. És akkor miért nem a másik oldalon? Mert nem zöld lámpa, meg nem index. Hanem kanyarodás. És a kanyarodás nem úgy működik a két. Megmondom őszintén, hogy elég nehéz Ószövetségről, Új Szövetségről beszélni hívő embereknek. Mert ha azt hallom, hogy Ószövetség, gondolok a Bibliának a nagyobbik részére, a vastagabbik részére, a Új Szövetség, de ennél azért egy kicsit másabb ez a dolog. Ugye föl lehet osztani a Bibliának, az Ószövetségnek nevezett részét. A törvény, történeti könyvek, költői tanítói könyvek, proféciák, vagy akinek másik fajta tetszik, második. És azt mondjuk, hogy szövetség. Célszerű megvizsgálni ezt a kifejezést. Nagyon érdekes, hogy azt a szót, amit a görög használ a szövetségre, az új szövetségnél fordul ez ugye elő, az új szövetséget nem görögül írták. Tehát azt a szót, amit az új szövetségben szövetségnek ismerünk, azt négy magyar szóval tudjuk leírni. Ez a ritkább eset, hogy magyarban van több szó rá. A magyar szavak azok, hogy szerződés, megállapodás, szövetség, végrendelet. A szövegkörnyezetből kitűnik, hogy melyik. De akkor mi a különbség egy szerződés vagy egy szövetség között? Szenzációsan sok. Szerződés akkor jön rétle, mikor mondjuk neked van pénzed, én meg tudok fürdőszobát csempészni, és te ki akarod csempésztetni a fürdőszobádat. Nekem kéne a te pénzed, neked meg kell az én szaktudásom. És akkor elkezdünk bótolni, hogy ennyibe, ennyiért, ekkor, és amikor megállapodtunk, akkor megkötjük a szerződést, és onnantól képben az életképes. Ellenben, a végrendeletnél és a szövetségnél. Ott nem kell két fél, ott elég egy. A megállapodásnál és a szerződésnél kettő, ott üzlet van, biznisz. A végrendeletnél és a szövetségnél nem kell kettő. Szövetséget lehet úgy kötni, hogy semmi sem kell a másiktól. Mert azt mondod, hogy értéktelen számomra, amit van. De, ha úgy köt veled valaki szövetséget, hogy neked 100 000 euró adósságot van, akkor a 100 000 euró bement a szövetségbe, akkor az már a szövetségnek a része. Szóval, amikor a zsidó levél, majd olvasunk belőle, a végrendelet szót használja, ugyanez a görög szó szerepel, amit mind a négyen lehet fordítani, de az a lényege, hogy egyoldalú nyilatkoztatás. Nem kell a másiknak hozzátenni semmit. A szövetségnél is, a végrendeletnél is, szerződésnél, megállapodásnál egyformán nagyon fontos, hogy de kire vonatkozik. Ugye a végrendeletnél szoktak csinálni ilyen furcsaságokat, hogy egy olyan név kerül be, amit a családtagok nem is ismernek. Hoppá! Szóval, hogy kire vonatkozik? Mindannyian tudjuk, hogy az Ószövetséget, amit Mózes által kötött Isten Izrael népével, az rájuk vonatkozott. Izrael népére vonatkozott. Ez a szövetség, a Mózesi szövetség, ez nem volt egy feltétel nélküli szövetség, ez a feltételekhez kötött szövetség volt, bár Isten volt a szerzője, és igazából nem kérdezte meg a népét, hogy akarod vagy nem akarod, hanem azt mondja, hogy én magam úgy döntöttem, hogy szövetséget kötök veled, de feltételeket szabott, azt hívjuk törvénynek. 613, ugye Jézus korában nagyjából ezt a számot szoktuk használni. A lényege az, hogy a törvény az úgy működött, hogy ezt meg ezt meg ezt meg ezt nem szabad megtenned, ezt meg ezt meg ezt meg kell tenned. Az a hozzáállás, hogy ismerem a törvényt, és ezt meg ezt meg ezt meg ezt nem teszem meg, mert ezt nem szabad, akkor jó vagyok, ez tévedés. Kevés. Az csak úgy működik, hogy ezt meg ezt nem teszem, de ezt meg ezt meg ezt mindent megteszek. Na és hát mindannyian tudjuk, nem csak a történelemből, hanem a saját fantáziánkkal is könnyen el tudjuk képzelni, hogy az nem igen jött össze senkinek, illetve egy valakiről tudjuk, hogy összejött, Jézusról. A Máté 5.17-ben azt mondja Jézus, ez a hegyi beszéd, és most egy csomó dolgot még a hegyi beli beszédből fogok majd olvasni, szóval a Máté 5.17-ben. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Szóval Jézus betöltötte a törvényt. Maradéktalanul. Hiánytalanul. Hol tudod betölteni az angol közlekedési szabályokat hiánytalanul és maradéktalanul? Angliában. Magyarországon nem tudod betölteni. Akkor nem mondtam semmi rosszat azzal, ha azt mondom, hogy Jézus tehát az Ószövetség alatt élt. Ez eddig rendben van. Akkor tudom betölteni a törvényt maradéktalanul, hibátlanul, ha abban a környezetben élek, amelyre a törvény hatályos. Akkor mi van velünk? Miért ezt akarnám én betölteni a törvényt? Hát csak kihúzhatnám magamat, hogy be tudtam tölteni a törvényt. Hát nem volna az olyan rossz. Hát tudod, megvan a lehetőség. Máté 7.12. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, És ezt tanítják a próféták. Nem tudom, hogy ki az, aki követi a leírást, de melyik emberre vonatkozik? Hát aki jó hozzám. Hát nem. Pál Róma 13-ba tovább viszi ezt a gondolatsort, Róma 13.8-tól. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználj, hogy ne jöjj, ne lopj, ne kívánj, és minden pás parancsolatot ez az ige foglal össze, szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet tehát nem tesz rosszat a fel a barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Hoppá! Lehet! Az előbb egy kicsit földhöz ragadt gondolkodásmódunk volt ugye a közlekedési szabályokban Magyarországon meg Budapesten, de hogy lehet egyszerre mind a kettőt betölteni? A levegőben. Szóval van rá megoldás. Mikor lép életbe egy szövetség, ha azt mondják, hogy mától hatályos? A Biblia nem ezt a kifejezést használja ennek a bemutatására, hanem a végrendeletet, ahogy az előbb mondtam, ugye ehhez is ez is egyoldalú, mint a szövetség. És azt mondja róla a Biblia, Zsidók 9. Ez nem egészen az az igevers, de mindegy. Szóval a végrendelet akkor lép hatályba, a végrendelkező meghalt. Jézus az új szövetség szerzője. Amikor a Golgotai kereszten meghalt, életbe lépett az új szövetség. Előtte ószövetség volt. Jézus ószövetségbe élt. Az összes tanítása az ószövetségi normák alapján indult, és az egész átmutatott az új szövetségre. De minden ószövetségi volt benne. Nézzük akkor a közös pontokat az ószövetség és az új szövetség között. Az egyik ilyen a Zsidók 9-be, az első vers meg majd a 18-tól, de az első azt mondja, hogy az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szentélye. 18. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval, izsóppal együtt, meghintette a könyvet és utána az egész népet e szavakkal, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számatokra. Hasonlóképpen meghintette a vérrel a sátrat és az Isten tisztelet minden eszközét. Érdekes, hogy a Zsidó 9 írja le a másik szövetség működését is, méghozzá közbevetésképpen, úgyhogy a Zsidó 9.11-ből Krisztus pedig, mint a jövendőjavak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem ember kézalkotása, azaz nem is világból való. Nem is a bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vélével ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha a bakok és bikák vére és a tehén hamval tisztátalanra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére az örökkévaló szellem által, aki az örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát az új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyeljék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. zsidók hét tesz még egy kijelentést, a 22. vers, a Jézusról beszél, de most csak a 22-est olvasom, ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé. Nem csak, hogy egy gyökeresen más fajta, hanem még a Biblia azt is mondja, és még hozzá jobb is. Ha összehasonlítjuk az Ószövetséget és az Új Szövetséget, magát a szövetséget, amit Isten kötött. Ugye a szerződés, a szövetség, a végrendelet, mindegyik leírja a viszonyulási módokat is. Ha megint végrendeleti példát mondok, hogy tied a ház, de köteles vagy ebből ekkora részt annak adni, vagy mit tudom én. Tehát a viszonyokat is leírja, hogy hogyan viszonyulsz a másikhoz. Az Ószövetség kőtábla. Kőbe vésett állatok vére, és emberek által végzett vallásos cselekedetek vég nélküli sora. Újból és újból és újból és újból. Az Új Szövetség a szívről szól, meg a Golgotai keresztről, mert onnantól kezdve érvényes. Az Új Szövetségben folyton azon dolgoztál, hogy megfelelj Istennek. Mindent be kell tartani, de máma nem sikerült. Na majd holnap. De már megint nem sikerült. Na majd holnap. És csak megy, megy, és egyszer csak azt veszed észre, hogy itt az életem vége, és még mindig nem sikerült betartani. Az Új Szövetségben csomó dolgot megkapsz. De hogy ne csak a levegőbe beszéljek, 2 Korintus 3:3 még mindig a szív és az írásnak a módja, tehát 2 Korintus 3:3, mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten szellemével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústáblájára. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunkból, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk az Istentől van. Itt kell megállni. Meg tudok felelni az Új Szövetség követelményeinek, mert Isten által alkalmas vagyok erre. Méghozzá ajándékba kapom. Megint eljátszottam a gondolattal, szóval, hogyha kapsz, most volt karácsony, nem olyan régen, szóval, hogyha kapsz karácsonyi ajándékként egy frissen őrlő kávéfőzőt, mondjuk 150 ezer forintos nagyságrendű, de biztos van ilyen fajta. Ha azt ajándékba megkapod, akkor hogy néznél, ha 24 karácsonyára megkapnád a kávétartó fedelét, aztán húsvétre megkapnád a víztartályt? Mit kezdjek vele? Megkapod a teljes készüléket, nem? Ha megkapod, akkor neked kell kifizetni a 150 ezer forintot? Na. Na de régóta kávézol, hát van egy ütött, kopott, törött kis kotyogót, ami már így folyik, ott spriccel, fújtat, minden egyéb. Minden reggel te döntöd el, hogy melyiket használod a kettő közül. Mind a kettő megfőzi a kávét. Nekiállhatsz a napodnak ószövetségi módszerrel, és nekiállhatsz új szövetségi módszerrel. A régi kotyogót azt te vetted meg, kuporgattál, hogy meglegyen, kötődsz hozzá, már mindent mi mindent átéltünk, az újra semmilyen emlékem nincs, csak egy kicsit jobb, meg úgy kaptam. Alkalmasságunk, alkalmas voltunk, Istentől van. Hanem attól, hogyha legalább 30 évig hívő vagyok. Na és akinek csak 3 hónap adatott, az mikor lesz akkor alkalmas? Ez most akkor a kávétartó fedele vagy a víztartály problématikája. Megkaptam egybe. Ugye? Igevers 2 Korintus 3:6. Ő tett alkalmasságán minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem megelevenít. Ha csak azzal foglalkozol, hogy ezt tetted, ebbe bele fogsz halni. Ezt a Biblia mondja. De az, hogy megfelelj az új szövetségnek, arra pedig ő tesz alkalmassá. Szóval ez az az állapot, amikor megköttetik az új szövetség, ami lényegesen jobb, mint a régi, és hogy megfelelj ennek, még azt is elvégzi helyetted. És itt kezdődik a keverés. De hát én nem tudok úgy imádkozni, mint az 50 éves hívő. És ez miért feltétel? Az imád eredményeképpen kapod az alkalmas voltodat, vagy az ajándék részeként kapod az alkalmas voltodat? Még mindig a 2 Korintus 3:9, tetszett ez az igevers, csak azért írtam ki. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Mikor voltál igaz a törvény alatt? Sose. Mindig hiányzott valami. Az új szövetség alatt meg Isten megigazít. Isten igazsága vagy a Krisztusban. Abban a pillanatban, ahogy megtértem, ott az új szövetség alatt egy életen keresztül lehetett szenvedni, hogy megfeleljek, az új szövetségben megkapom. Nem kell megdolgoznom érte. Nem kell kifizetnem. Pedig, és megint csak az Biblia, hogy még annak a szolgálata is dicsőséges volt, pedig csak kárhoztatás lett a végeredménye, hogy ezt se tartottad be, és azt se felelt meg. De még az is dicsőséges volt. Mert miért ne az lett volna, hisz Istentől indult az is. De mennyivel inkább? Szóval, nem bántjuk az Ószövetséget, mert ugyanúgy Istentől van, mint az Új Szövetségünk. Ezzel semmi gond. De egyet tudunk, hogy volt egy vége. Hát ha nem lett volna vége, akkor nem kellett volna új. Róma 10:4. Az új fordítás azt mondja, hogy a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. A Károli azt mondja, mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Vége. Krisztusban vége. Amikor Jézus Krisztus ott a Golgatai kereszten meghalt, délután 3 órakor azt mondta, hogy elvégeztetett. És kibocsájtotta a szellemét, abban a pillanatban életbe lépett az új szövetség. Ami a mi mozgási területünk. De hogy mennyire Isten szívén volt mindez, már a Jeremiás 31:31-ben is erről beszél. A mindenható, tehát Jeremiás 31:31, eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom le, én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, egyik ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Szívedbe írja a törvényt. Megint idegentől, de tetszett a sztori. Szóval megtért egy fiatal ember, akinek egy visszatérő, hogy is mondjam, szokása volt, hogy ő minden vasárnap este ment moziba. Na de a gyülekezeti alkalom is vasárnap este volt. És oda ment a pásztorhoz, hogy figyelj pásztor, most mit csináljak, hova menjek? Pásztor egy bölcsember volt. Azt mondta, hát miért kérdezed ezt tőlem? Azt tanítottam a múltkor, hogy be van írva a szívbe. Kérdezd meg Istent. Hát, vakarózott, de mit csináljak? Bocsánat, a legtöbb prédikátor azt mondaná, hogy ott a helyed a gyülibe, és hát ne kerüld el a perselyt sem. De ezt a lelki pásztor nem azt mondta. Azt mondta, hogy én nem tudom. Oldd meg. Kérdezd meg a Szent Szellemet. Hát, a srác vakarózik, mert hát a moziról se akart lemondani, az az igazság. Végig kitalált egy köztes megoldást, elment a jegypénztárhoz, és vett 2 jegyet. Na, ebből egy kis balhé keletkezett, mert a pénztáros nem akart 2 adni neki, de végül is megkapta a 2 jegyet, mármint, hogy egyiket magának, a másikat Jézusnak. Leültek egymás mellé. Elkezdték nézni a filmet. Hát egy 3-4 perc múlva Jézus fölkel és kimegy. Azt mondja, hát figyelj, ha te kimentél, akkor nekem se itt van a helyem. Ugyanaz lett a végeredmény, mintha azt mondta volna a pásztor, hogy gyere ide és itt. Szóval törvényemet a szívükbe írom. Ott van benne, most is. Megtérésed pillanatától ott van benne. Mert hogyha Isten egyszer azt mondja, hogy ezt csinálom, akkor ő ezt csinálja, ő nem szokott más vizet. Van ennek az igerésznek még egy nagyon szép gondolatsora, a 34. vers, hogy bűneikre többé nem gondolok. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy tudatos döntés. Isten nem azt mondja, hogy nem volt bűnöd sohasem. Azt mondja, hogy elhatároztam, hogy nem foglalkozok vele. Elhatároztam, hogy nem foglalkozok vele. Lehet, hogy Isten lényegesen őszebb, mint én, bár szerintem nem, hanem fiatal, de mindegy, de hogy szenilis soha nem lesz, az hol biztos. Ha nem lesz szenilis, akkor nem fog felejteni. De azt mondja, hogy figyelj, engem nem érdekel az a sok mocsok, amit összehordtál életed során, amikor úgy érezted, hogy hű, de tudom, hogy mit kell csinálnom, és jaj, de megoldom. Úgy döntöttem, nem foglalkozom vele. Én meg, jaj Istenem, most megint úgy megbántottalak. Kéne Bibliát olvasni, meg imádkozni, tehát most... Miről beszélsz? Mert az Ószövetség így működött, hogy igen, megbántottam Istent, el kell menni a paphoz, elvinni az 1 éves bárányt, föláldozni, és reménykedni benne, hogy Isten elfogadja az ajándékomat, és talán helyreáll a viszonyom. De ez Ószövetség. De akkor én miért így viszonyulok hozzá? Aztán van még egy gondolatsor ebbe a jerémiási igeversbe, ez is a 34. Nem tanítja többé egyik ember a másikat, hogy ismerd meg az Urat. Mert személyes kapcsolata van vele. Nem kell már közben járó, és nem kell pap, mert nincs válaszfal, nincs függöny. Az megszűnt, hanem az van, hogy bemegyek a mindenható Isten jelenlétébe, ott és akkor, amikor akarok. És ha úgy tetszik, akkor kimehetek a természetbe, ha úgy tetszik, akkor bemehetek a belső szobába, és ha úgy tetszik, akkor sorbalállás közben a Tescóba. Teljesen mindegy. Beleírta a mindenható a szívünkbe a törvényét, hogy megfeleljünk az új szövetségnek, megigazított, mi meg azt mondjuk, hogy inkább mondja meg a pásztor, hogy mit csináljak, mert akkor a felelősség is az övé lesz szám. Te mondtad. Tudod, az asszony, akit mellém adta. Ja, ne, hát a kígyó. Hát. És különben is, hát te teremtetted a kígyót, szóval. Szóval attól, hogy új szövetség tagja vagyok, a felelősséget nekem kell vállalni. Róma 14-12. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról az Istennek. Nem én fogok számot adni rólad. Meg te se rólam. Lehet, hogy egyszerűbb lenne. Gondolom én kívülről. Ezek, ha belülről látnám, lehet, hogy teljesen másképp lenne. Szóval, a mindenható előtt nem fogsz tudni arra hivatkozni, hogy a Gyula nem tanította, azért nem csináltam. Ott van a szívedben. De azt pedig a mindenható írta be, úgyhogy ha biztos lehetsz abban, hogy benne van, akkor benne van. Mert az biztos. Tudod, az úgy nem működik, az Apcsa 19-ben van leírva a Skéva fiai, hogy hát a Jézus meg a Pál, akit hirdet. Hát jó, Pál, Jézus, tudom, Pált is ismerem, de te. Szóval nem megy a másikra való hivatkozás. Miután új szövetség alap élek, szükségszerű, hogy elszakadjon a gondolkodás módom az Ószövetségtől. Efézus 1.3. Gyönyörű egy bibliai könyv az Efézus. Szenzációs. Szóval, áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi állásával a Krisztusban. Ha megáldott minden áldással, akkor miért azok áldásért? Megáldott? Itt mondja a Biblia. Isten megtartja a szavát. Hát ha ő valakit mond, azt megtartja. Azt mondta, hogy megáldott minden lelki áldásával. Ja, Istenem, áld meg az életemet. Ja. Ószövetség. Nem rossz, az Ószövetségben működött is. Csak új szövetség alatt élünk. De van nekem ez a szomszédom, ezt én úgy nem tudom szeretni. Vagy a főnököm, vagy teljesen mindegy. Róma 5.5. A reménység pedig nem szégyenített meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adott Szent Szellem által. Milyen szeretet van a szívedbe? Isten szeretete. Akkor miért nem tudod szeretni? Miért imádkozol azért, hogy Istenem adj szeretetet, amikor azt mondja, kiárasztottam. Az új szövetségben deklaráltam, hogy kiárasztottam, hogy megáldottalak minden szellemi áldással. Megáldottalak a szeretetemmel. Istenem, adj egy kis szeretetet, adj egy kis áldást. És mikor ezt elmondtuk, akkor fölkelünk és elmegyünk abból meggyőződésbe, hogy jaj, de jót imádkoztunk. Baj van, nem adtam én ezt még oda nekik. De a Golgotai keresztben. Szóval, amit Isten megtett, azért fölösleges imádkoznod. Ha a Biblia kijelentette, hogy ő megtette, akkor megtette. Akkor egy dologért imádkozhass, hogy Szent Szellem, taníts már meg végre, hogy tudom megélni, hogy más is lássa. Tudod, hogy kezdődik? Úgyhogy ezek az ígéretek elkezdenek a fejedből a szívedbe vándorolni. Mert ameddig a fejedbe tudod, hogy Efézus 1-ben ez van megírva, meg a Róma 5-5-ben ez van megírva, az mind nagyon szép és jó, csak semmi hasznod belőle. És lehet, hogy sok egyszerűbben megfelelsz annak, hogy ne legyél bőbeszédű az imádságodba, mint gondolod, mert nem kell felsorolni azt a sok mindent, amit már megkaptál. Meg a saját helyzetedet se kell olyan alaposan ecsetelni, szegény információ hiányos mindenhatónak, miután mindenható és tud rólad mindent. Galácia levélben van egy nagyon szép igevers, Galácia 5.1. Krisztus szabadságra szabadított minket. Álljatok meg tehát szirádon, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Szabadságot kaptál. Elkezdesz fölvenni, hogy ilyen formulával, ilyen módon kell imádkozni, így kell Istenhez közeledni, ennek kell megelőzni, mikor erre semmi szükség. Az Ószövetségben szükség volt. De hallom az ellenvetést szinte. Hát Máté 7.7-ben mi is van megírva? Hát kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. Hát akkor mégiscsak kell. Na, hát akkor nézzük meg ezt a Máté 7.7 hegyi beszéd. Jézus egyik legösszefogottabb tanítássorozata. Hol élt Jézus? Ószövetségben. Mit csinált az életével? Maradéktalanul betöltötte az Ószövetséget. Kérjetek és adatik, keresetek és zörgessetek és megnyitatik. De nem kell már meggyőznöd Istent arról, hogy áldjon meg, hogy adja a szeretetét, hogy adjon neked, mert megtette. Ha kihagyod a keresztet a Biblia olvasásodból, vissza fogsz csúszni az Ószövetségbe. És hogy egy kis megdöbbentéssel is készüljek számotokra, Máté 5, ez ugyanannak a hegyi beszédnek a része. Ez az eleje, a hét a vége, ugye Máté 5-6-7, ez a hegyi beszéd Máténál leírva. Máté 5-29. Ha jobb szemed visz bűnre, vájt ki és dobd el magadtól. Jobb neked, ha egy vészel a tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le, dobd el magadtól, mert jobb neked, hanem egy vészel a tagjaid közül, mintha egész tested gehennára vettetik. Ezt hogy nem szoktuk mondogatni, ha kérjetek és kaptok egy szinten. Soha nem vitt még a jobb szemed bűnre. Hát, nehezen hiszem el, még ha azt mondod, hogy a kezed nem, hát vitatkozhatunk, de oké. Ugyanabból a hegyi beszédből olvastam. Ugyanúgy Jézus tanítását olvastam. Na most mielőtt mindenki elszaladna macsétát venni, hogy tudja kellően kaszabolni a karjait, lábait, és így tovább, szeretnék befejezésül két nagyon gyönyörű, nagyon 3-4-5, nagyon gyönyörű igeverset felolvasni, és úgy elbocsájtani benneteket. 2 Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az a régi elmúlt, és íme új jött létre. Új jött létre. Annyira új, hogy ilyen még nem volt. Mert attól új. Ilyen még nem volt. Galácia 6.15 megerősíti ezt az igéverset. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Szóval nézzük akkor visszafelé. Új teremtés vagyok. Minden áldással megáltva, Krisztus szeretetével felruházva. Akkor miért szenvedek? Mert belekeverem az Ószövetséget. És azt olvastam, hogy a régi tömlőbe betölteni az új bort, mindent elvesztesz. Nincs hasznod belőle. Tudom, hogy itt tesznek Istennek ígéretei, tudom, hogy megállnak, hogy igazak és ámenek, de nem tudom meglátni az életembe. Pedig annyit imádkozom, mert le van írva, hogy kérjetek. Meg kéne cserélni a hozzáállásunkat. Egyszer azt kellene tudatosítani magamban, hogy új teremtés vagyok. Nincsen az, hogy ugyanolyan lobbanékony vagyok, mint megtérésem előtt. Mert új teremtés vagyok. Tudod, mi van ilyenkor? Jön az ördög, és azt fogja mondani, hogy most mit erőködszettek, de még nem voltam megtérve, bátorsan leszek különb. És elhiszem, és ő gondoskodik róla, hogy tényleg úgy érezd. És közben elhiteti, hogy majd 30-40 év múlva, hogyha már érett keresztény vagy, és ez meg az, akkor majd holod becsap. Ha elolvassátok az Efézus 6-ban, a szellemi fegyverzeteknél az van megírva, hogy megállhassak az ördög ravaszkodásaival, becsapásaival szemben. Ez nem az ördög erejéről szól. Be akar csapni. És ha besétálok a csapdába, akkor dörzsöli a tenyerét. Galácia 3.26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban való hitáltal. Új teremtés vagy? Isten fia vagy. Tudod, ha besétálna egy idegen hölgy a feleségemhez, egy kisgyereket kézen fogva, mondván, hogy én vagyok a gyerek apja, akkor csak egy dolgom volna rá, hogy ez ugyan hazugság, csináljunk DNS tesztet. És ennyi. Isten fiai vagytok. Ha DNS tesztet csináltad, ha nem. Tudod, ezt már János is leírja, a János 1.12-13-ba, hogy akiket befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Isten született új teremtmény vagy, megáldva minden áldással, felruházva minden erővel a Golgotában, mindez ajándéképpen nem te fizettél érte, és reggel fölkelsz, és fogod a kotyogódat, és sajnálod magadat, mert hogy tegnap is a kotyogóból ittam meg, ma is, és ott világít a konyhapulton az új masina. Új teremtés vagy. Nem kell a régivel közösséget vállalnod. Amen.